Könyvmustra. Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Balassa Krisztián, és akkor sorban mondom, majd hogyha nem megfelelő a sorrend, javítasz, karmester, író, forgatókönyvíró. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásom.
Én köszönöm, hogy itt lehetek.
És hát most jelent meg az első könyved, Marionett Fenomenál címmel, de mielőtt a könyvedről kérdezlek, de az merült fel bennem, hogy betűkkel, vagy emberekkel könnyebb együtt dolgozni, ugye? Te hát egyfajta kötőanyag vagy, hogyha a betűkben gondolkozom, meg hogyha a művész emberekben, a zenészekben gondolkozom.
Jaja, betűkkel sokkal egyszerűbb.
Egyszerűbb? Miért?
Nincs velük annyi probléma. De persze emberekkel is imádok foglalkozni, tehát, hogy a karmester szakmából adódóan nagyon sok emberekkel dolgozni, meg hát a zenében is, de az írás az egy magányos szakma, szóval sokkal egyszerűbb.
És azért is kezdtél el írni? Mert volt benne egy ilyen igény, hogy na jó, most sok nehéz tehetséges ember fölött diszponáltam sok-sok éven keresztül, most jöjjenek a betűk, ott jobban én vagyok a főnök.
Ja, ezt nehéz megfogalmazni igazából, hogy az ember honnan érzi azt a kényszert, hogy ezek ilyen fura dolgok, hogy akkor azt mondja, hogy leül, és akkor megírja. Természetesen nálam is volt kiváltó ok, de az, hogy ez az egész elindult, az tényleg egy ilyen véletlennek köszönhető. A legjobb barátom, egyik legjobb barátom Marosvásárhelyi Egyetemen tanult, és ott rendező szakon kellett vizsgáznia, és mivel tudta, hogy írok ezt, azt megkért, hogy írjak egy drámát neki, egy kortárs drámát a vizsgájára, amit megírtam, viszont azt mondta, hogy nem tudja megvalósítani, nem tudja színpadra vinni, és emiatt rosszul érezte magát, én viszont remekül, tehát, hogy az egész könyvet ez indította be, és innen kezdődött el, hogy úgy éreztem, ez egy ilyen belső kényszer, biztos te is ismered ezt, amikor úgy érzed, hogy ki kell írnod magadból, én nagyon szeretem ezt, és igazából így született ez a könyv, egyre hosszabb és több lett.
Eredetileg, most két dolgot is mondtál, amire muszáj rákérdeznem, hogy nehogy elfelejtsem. Az írok ezt-azt, az pontosan mit jelentett?
Hát kisebb novellákat, tehát, hogy meg kisebb verseket, és akkor ezeket ismerte, és akkor azt gondolta, hogy próbáljuk meg.
És hát és az még csak a baráti körben, az ismeretségi
igen,
körben
igen,
terjesztette?
Igen, az sehol nem terjedt. Eredetileg 14 évesen írtam egy regényt, akkor bekerültem a konzervatóriumba, a Szent István Király szakközépiskolába, akkor ott írtam, az új osztálytársaim voltak a főszereplők benne, és akkor az egy ilyen izgalmas próbálkozás volt, reméljük soha nem kerül elő.
Mert de... azt még a barátoknak sem mutattad meg?
De azt osztályfőnök órán fel kellett olvasni, és úgy telt mindenki, hogy mindenki várta azt, hogy kivel mi fog történni, és természetesen az volt nekem a legizgalmasabb, hogy a legváratlanabb pillanatban a legváratlan főszereplőket tettem el lábalól, és akkor az egész osztály hisztizete miatt, és hát ez egy érdekes próbálkozás volt. És akkor ez teljesen elaludt, ez a közlési vágy. Zeneszerzés szakon végeztem ott, tehát, hogy ott volt. Nagyon furcsa az alkotó folyamat szerintem az, hogy valaki saját magából ad, vagy pedig mások munkáját nián keresztül valósítja meg önmagát, tehát, hogy mint zenei előadó, vagy riporter, vagy akármi, az fog egy anyagot, valaki másnak az anyagát, és arról beszél, azt a zenét adja elő, és az is egy alkotó folyamat, de akkor hagyja, hogy a szerző így áramoljon rajta az, amit írt, vagy készített, vagy csinált, és így csinál egy alkotó folyamatot. A másik az, amikor írunk zenét, vagy könyvet, teljesen mindegy, akkor pedig az valami egészen más dolog, és most, hogy ezt újra felfedezhettem, ezért nagyon hálás vagyok.
Mert hogy téged ez érdekelt jobban, nem valaki más anyagával dolgozni, hiszen zeneszerzés szakra jelentkeztél.
Igen, de mondom, hogy azt már régen abba hagytam, tehát hogy azzal nem foglalkoztam, és most kezdtem ismét újra ezt zenét szerezni is, meg könyvet írni. Szóval én újra felfedezem ezt az alkotásnak a szépségét, és ez hát talán a Covid-dal is, meg sok mindennel együtt járt, hogy ez így most így jött össze életemnek ebben a részében.
De azért ez egy nagyon tudatos gyereket feltételez, aki azt mondja, hogy na, én már pedig zeneszerző leszek. Ennek jócská lehetett előzménye, gondolom én.
Ja, nem tudom, a gyerekeknél mennyire tudatosak ezek a dolgok. Én a Magyar Állami Operaház gyerekkarába jártam, és akkor ott annyi operában szerepeltünk, meg annyi zenei hatásért, hogy belőlem ez valahogy, vagy bennem ez így csapódott le, hogy már ott elkezdtem kisebb dolgokat írni.
És arról ezzel... te döntöttél, hogy oda mész? Vagy az még egy családi döntés volt?
Az egy családi döntés volt, édesanyám látta, hogy mennyire jó a ritmus érzéke, meg mennyire tisztán énekelek, és akkor gondolta, akkor először a rádiógyerekkarba oda, és felvettek, de oda nem tudtam menni, és akkor utána a Magyar Állami Operász gyerekkara. És hát akkor innen már nem volt megállás. Szóval valahogy így egy determinált volt a dolog, hogy én zenész leszek. És akkor utána, mivel nagyon sok mindent írtam akkor is, kisebb darabokat, akkor megpróbáltam a zeneszerzést, és akkor ez sikerült.
A kórusba járás gyerekként neked mennyire volt kötelező gyakorlat, azt mondta az anyukám, hogy mennem kell, és mennyire volt az a te saját
ügyed? Nekem az maga volt a szabadság, fantasztikus volt, óriási élmény volt. Az iskolába járás, meg az osztálytársak és tehát, hogy maga az iskola az annyira nem volt jó, nem voltam túl népszerű diák, de főleg azért, mert hát nagyon sok darabban benne voltam, állandóan hiányoztam az iskolából.
Nem is zenébe jártál?
De ez az Erkel Ferenc általános iskola volt, zenei általános, és akkor onnan vitték a gyerekeket az opera kórusba, és rengeteget, hát szinte az operában, az operaházban és az Erkel Színházban nőttem föl, szóval nekem az volt az életem.
Inkább viszont az volt a nagyobb iskola. Viszont akkor legalább a csodabogár faktor kimaradt, nem? Ott azért elfogadtak, olyan szempontból lehetél csodabogár, hogy nem nagyon jártál be.
Igen, az, hogy elfogadtak, azt azért nem mondanám, mert mondom, nem voltam túl népszerű, de...
De miért? Azért, mert nem voltál ott, vagy sokat szerepeltél, féltékenyek voltak?
Hát ezt így utólag nem tudom megmondani. Mert egy kis idióta voltam valószínű. A kis hülye gyerek, aki, nem tudom, zongorázik, énekel, nincs ott az iskolában, és hát nem tudom, ez volt az életem. Akkor soha nem gondolkodtam azon, hogy ez normális-e, vagy nem. Én úgy éreztem jónak, hogy állandóan énekelgettem, meg zenét írtam, úgyhogy.
Gondolom, én nagyon impulzív gyerek is voltál. Ehhez képest a zeneszerzés.
Igen, ez később csak még rosszabb lett.
Tényleg? Mert aki zeneszerzést tanul, az nem egy ilyen nyugis, elmélyülő
igen,
típus, méltóság szakállas, teljesen ül.
Igen, ráncos ember.
Hát jó, 14 évesen csak nem, de hogy így ez a kifutása.
Ja, hát ott ez egy jó csapat volt, ez a 94-ben volt, 94-től 98-ig, és akkor Dékány Endre és Albert György volt a zeneszerzés tanárunk. Hát igen, ez egy érdekes világ volt, és akkor valahogy 18 évesen, amikor az akadémiára mentem, úgy éreztem, nem tudom, lehet-e ilyet mondani 18 évesen, hogy kiégtem, hogy az embernek elfogy a közlési vágya, hogy akkor azt éreztem, hogy
14-től 18-ig mindenki
jött. Igen, kiírtam magamból mindent. Legalábbis akkor azt éreztem, hogy én nem tudok erről többet mondani, és nem is szeretnék. Úgyhogy akkor az Zeneakadémián végül is a karvezetés felé mentem, és onnan át a karmesterszakra később. És hát egyik dolog követte a másikat, utána jött a színház. Igazából ugye a konzi és az akadémia miatt a színházat sokáig hanyagoltam, de aztán utána a 20-as évek, mármint az én 20-as éveimben, akkor jött ismét a színház vissza az életembe, és hát az szinte olyan, mint egy kábítószer, szóval a színház az nagyon fontos az életemben, az egy fantasztikus dolog szerintem.
Most ezt a 14-18 év közötti időszakot egy mondattal letudtad. Mert hogy ez neked persze természetes, hogy 14 évesen bekerültél zeneszerzés szakra, de nagyon sokunknak viszont elképzelhetetlen, hogy ott mi történik 4 éven keresztül. Egy klasszikus középiskolai képzést képzeljek el, erős zenei vonallal, és plusz még szakórákkal? Tehát ott voltatok 10-12 órákat?
Ez igen, egész nap bent éltünk az iskolába, és akkor úgy volt, hogy közismereti tárgyak azok hétköznap, mint egy rendes gimnáziumban, és délutántól egészen estig pedig az órák, a szakórák, a zeneszerzés és mindenféle zeneismeret órák, és akkor utána pedig hát előadások az akadémián, vagy koncertek, és ezért is lettem kollégista utána, mert egyszerűen reggeltől estig ebben. Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Szóval szerettem ezt.
És ott már akár 14 évesen születtek saját anyagaid? Azért ütöm ezt ennyire, hogy a saját anyag kikerülése a kezedből, az mennyire korai élmény nálad?
Nagyon. Nagyon. Tehát,
hogy a tízes
éveimet... Igen, a tízes éveimet, a tini éveimet az eléggé meghatározta ezt, hogy rengeteg mindent írtam. Amíg persze, hát... Érdekes kezdeményezések, vagy az, amire azt mondjuk, hogy ha most vissza kéne néznem ezeket, hogy hát igen, tehetséges gyerek. De hát szerintem ilyenkor nem is az a lényeg, hogy mennyire minőségi az az anyag, amit a gyerek letesz az asztalra. Szerintem egy gyereknél az a legfontosabb, hogy a közlés kényszerét, vagy az, hogy alkosson valamit, azt ne öljük ki belőle. Én a húgom gyerekein, a mai gyerekeken azt látom állandóan, hogy így a 10-es éveik előtt fantasztikusak, énekelnek, táncolnak, előadnak, és aztán utána jön a tini korszakuk, és bezáródnak, soha többé nem énekel, nem ad elő semmit, cikinek érzi, és akkor így eltűnik a gyerekeknek ez a fantasztikus közlés vágya, amit nem
tudom, hogy... És szerinted miért van?
Mert a csapathoz és osztálytársakhoz és barátokhoz csapódás és közösségi érzés az fontosabb, mint az, hogy önmagukat valósítsák meg szerintem. Tehát én azt látom, hogy én sose voltam ilyen, tehát én mindig csapaton kívül voltam az osztályban, volt az osztály, voltak a klikek, és voltam én az egyszemélyes kis idióta a sarokban.
Az egyszemélyes klub, inkább mondom.
Oké. Szóval, hogy én ott magammal el voltam jól, de hát ezt így persze utólag visszatekintve könnyű ezt így megállapítani, de hogy nekem sosem volt ez olyan fontos, hogy én klikkekbe vagy csapatba tartozzak, hogy én persze gyerekként biztos rosszul esett meg, tehát hogy úgy éreztem, hogy nem fogadnak be, de viszont emiatt úgy érzem, hogy nem is, tehát hogy megmaradt bennem ez a közléskényszer, vagy sokáig. Aztán
de miért futott egy program, hogy én bizony leszek valaki, és nem érdekelnek a klikkek?
Ja, én mindenáron zenész szerettem volna lenni. Vagy nem is zenész, hát úgy éreztem magam, hogy én zenész vagyok. Hát aki. És egyébként ez egy teljesen aktuális kérdést is felvet, hogyha valaki gyerekkora óta, nem tudom, 5-6 éves kora óta megállás nélkül énekel, táncol, zenél, és utána egyszer csak jön egy ilyen világjárvány, ahol egyik pillanatra a másikra otthon ül, és maximum leül a zongorához, és ott klimpirozik, és nem tud zenélni, vagy nem tudja azt, amit addig megszokott, hogy bemegy valahova, és akkor ott egy koncert, egy előadás, vagy valami megszületik, akkor lehet-e zenésznek hívni. Tehát, hogy érted, amit gondolok? Tehát, hogy mi az, ami az identitásunkat meghatározza a saját munkánkba, hogyha nem tudod azt csinálni.
A gyerekkorodtól futott az a program, amit szétvertek egy kalapáccsal.
Ja, hogy akkor még akkor is annak számítasz, aminek te magadat gondolod? Nem tudok zenélni, akkor zenész vagyok. Mit tesz zenészé valakit?
Azt tesz zenészé, hogy eljutsz a közönségedhez?
Hogyha zenész. Ha zenész, nem? Hát persze, hogyha egy karmester színházban dolgozik, színházi előadásokon, és ezek egyszerűen megszűnnek, és onnantól kezdve nem csinálsz, akkor ez még mindig az, aminek... Tehát, hogy nekem ez az elmúlt 2 év azért alaposan rányomta a bélyegét arra, hogy megkérdőjelezem saját magamat, meg amit csináltam.
Egyfajta létbizonytalanság is volt, hogy az én
igen, ezt nagy betűkkel, felkiáltó jellel. Igen. Igen, persze. Hát ezen biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy rengeteg kolléga és rengeteg társam és színházi kollégáim átmentek ezen és megtapasztalták.
És akkor ott volt egy nagy összezuhanás?
Ez egy ilyen kettős érzés szerintem, mert egyszerre adott egy ilyen hatalmas szabadságot, ami alkotóként megengedte, hogy egy picit kiteljesedjek, másrészt pedig egy ilyen identitáskeresést és egy saját magam meghatározásának az újra definiálását jelentette. Úgyhogy igen.
És ekkor jött az új iskola? Vagy azon már túl voltál a forgatókönyvírás?
Igen, ekkor jött.
Szakon, ekkor jött.
Igen, már nagyon régóta kacérkodtam a könyv, tehát hogy az írás mellett azzal, hogy filmekkel is esetleg foglalkozzak, és akkor ez 18-ban volt, akkor én még kint éltem Németországban, és akkor hirdettek egy ilyen iskolát, az még az Andy Vajna féle film alap alatt volt, egy ilyen műfaji forgatókönyvírói képzést.
Ez és a akkor filmintézet.
Arra, így van, és akkor arra felvételiztem, és oda felvettek.
Egyébként ez is milyen érdekes, hogy tényleg mennyire ellentmondás nem tűrő programjaid vannak. Nagyon sokan átképezték magukat ekkor kétkezi munkássá, rengeteg kézműves pékünk lett mindenféle, és te a bomba biztos forgatókönyvírást választottad.
Igen. Ez próbálkozás volt.
De te mert... szerintem te nem próbálkozol csak úgy. Tehát az szinte biztos vagyok benne, hogy ott volt a fejedben, hogy úgyis lesz egy könyvem.
Igen. Ezekben biztos voltam, hogy ezt meg akarom élni, de hát aztán utána innen jön, amin minden írónak, mindenkinek, aki ezzel foglalkozik, át kell mennie, hogy megírta a fantasztikus művét az utókornak, ami felrobbantja az irodalmi életet és a kulturális szcénát, és akkor utána, miután megírta, az eszembesül, hogy képtelen eljutni odáig, hogy bárki kinyissa egyáltalán, mert hát átütni azt a falat, ami a kiadók és az olvasók között van, hát az szinte lehetetlen, tehát, hogy nagyon, nagyon nehéz. Úgyhogy nekem is ez hát éveimbe terült, hát ezt a könyv 19-ben már nagyrészt megvolt.
Párhuzamosan íródott a Csongor és Tündével?
A Csongor és Tünd az később volt, az 20-ban volt, igen. De hogy ezek igen egymás mellett voltak, és hát hiába volt meg a könyv, akkor kezdődik a házalás, ami... Vörös Martinak van egy levele a Pannonhalmi Bence és apátságnak a könyvtárában. Azt nagyon izgalmas volt olvasni. Kézzel írt levél, és a saját maga által írt verseket és műveket reklámozza, vagy hát szép ajánlja a Bence és apátság vezetőjének, a kolostor vezetőjének, hogy mivel ők már régi barátok, megtenné-e, hogy küld olyan listát azokról az személyekről, akik esetleg az ő olvasó táborát gyarapíthatnák. Tehát, hogy Vörös Marti korában is, ez 1830-as, 40-es évek, ott az írónak az volt a feladata, hogy saját maga bővítse az olvasótáborát, levelező rendszereket tartson föl, oda kiküldje, lemásolva a saját műveit, és az azért fizetett, gondolom akkor is nevetséges összegeket, összegekből megpróbáljon megélni.
De érdekes, amit mondasz. Igen. Ezek szerint az olvasás népszerűsítés, ez nem is egy újkori vívmány. Ezt nem is tudtam.
Nem, úgyhogy...
Akkor akadtál erre a történetre, amikor a Csongor és Tündével foglalkoztál?
Igen.
Ez egy nagy kutatómunka volt?
Nagy, igen. Erről. Én nagyon szeretek utána nézni ezeknek a dolgoknak. Megmondom őszintén, hogy hát azzal a háttérrel, ami nekem volt, a teljes zenei és... Tehát, hogy zenészként az a feladat, hogy egyszer csak azt mondják, hogy itt van Vörös Marti, hopp, és akkor hirtelen mit is tanultunk erről irodalom órán, vagy hogy ez hogy volt, mi van?
Mire gondolt?
Mire gondolt a költő, igen. Tehát ez egy akkora kabát volt, hogy arra gondoltam, hogy ezt nem tudom, hogy fogom felvenni, ez lötyögni fog rajtam, és tehát, hogy az emberben ilyenkor rengeteg kétség előjön, és természetesen ezzel akkor meg kellett küzdenem. Az egész úgy történt, hogy amikor elvégeztem ezt a forgatókönyvírói iskolát, akkor én már a Csongor és Tündéből vázlatokat készítettem egy későbbi ilyen workshopra, ami volt az iskolában, és ismertem Dargai Attila özvegyét, tehát, hogy ez egy ilyen szerencsés kapcsolat volt, és mutattam neki belőle részleteket, és ők pont akkor egy ilyen forgatókönyvíró váltásban voltak, tehát, hogy új forgatókönyvírót kerestek, és akkor a producer Temple Réka is megkapta ezt az anyagot, ami csak egy terv volt, és akkor láttak benne fantáziát, és azt mondták, hogy miért ne adjunk neki egy esélyt, hogy tehát, hogy ez tényleg a szerencsés véletlenek
ezek
összejátszása.
Ezek még a vázlatok voltak?
Igen. Tehát, hogy akkor látták azt, hogy én mit képzelnék el a Csongor és Tündéről. Úgyhogy ez egy tényleg óriási, fantasztikus csillagok együttállásának köszönhető véletlen volt. És akkor azt mondtuk, hogy miért ne adjunk neki egy esélyt, próbáljuk meg, és megnézzük, hogy mi lesz belőle. És hát akkor ez kinőtte magát egy ilyen egész estés filmé, amit a filmintézet utána elfogadott. Nem is tudom elmondani, hogy milyen boldog voltam. Hatalmas meglepetés volt ez az egész.
Jobban örültél, mint a díjaidnak?
A díjaimnak? Igen.
Igen?
Igen, mert...
De a művészeknek fontosak a díjak, most miért nevettél?
Azért, mert a díjakat adják, és nem kapják.
Hát ez benne
kapják.
Is van, azt hiszem.
Igen, hát igen, pontosan. Ez az közhely, de igaz, igen. Még akartam valamit mondani itt
Hát, hogy nagyon nagy boldogság tündével. Volt, meg hogy igen. Nagy kutató munka volt.
Igen, és hát az, amikor az ember azt mondja, hogy akkor nézzük meg ennek a 1830-as években született irodalmi alkotásnak, hogy akkor hogy lehetne ezt meghámozni, és tulajdonképpen mi is a cél? Mert Dargai Attila 72 körül, a 70-es években, amikor, tehát az már pont 50 éve, dolgozott ezen az anyagon, akkor neki is meg kellett küzdenie azzal, hogy ez a műve nem ütötte át a falat. Attilának akkor még nem voltak egész estés filmjei, tehát hogy ez még a Ludas Matyi, a Szaffi, a Vuk előtt vagyunk. Rettetesen tehetséges volt az már a képes forgatókönyvből is, ami megmaradt, kiderül, rettetesen jó dramaturgiai érzékkel, de ezt az akkori korszak, cenzúra, kormány nem akarta, tehát hogy ez nem ment át, és ezért a fiókban maradt, de sokat beszél fennmaradt archív felvételeken arról, hogy mennyire a szívéhez közel álló és szívügye volt ez a mű. Amikor én megtaláltam azt, hogy arról beszél, hogy nem kell neki megcsinálnia már ezt a filmet, mert hogy rengeteg tehetséges ember van a jövő fiataljai, akik majd fogják ezt az anyagot és feldolgozzák, és hogy meg fogják valósítani az ő álmát. Hát akkor kirázott a hideg, hogy ilyen szerencsés voltam, hogy ez engem talált meg. Igen, és hát úgy kezdődött az egész, hogy a korabeli kritikákat elolvasva, az elemzéseken átrágva magam, döntést kellett hozni, hogy ezt az irodalmi művet milyen félefajta módon lehet adaptálni Nagyvászonra, és hogy ebből mi a célcsoport igazából, mert habár ez egy mese, az Árgyilkos Királyfi és Tündérszép Ilonának a története, vagy Tündérszép Leányzóról, azt hiszem ez a pontos címe a 17. századi fennmaradt tulajdonképpen Ponyvának a fantasztikus irodalmi... Ja, hát azt kell tudni, és ez a legizgalmasabb ebből az egészből, hogy abban a korban, ugye, amikor a német nyelv Magyarországon is szinte elsőként használt nyelv volt, a magyar nyelvről ugye azt tartották, hogy egy alantasabb nyelv, mint a német, tehát hogy maximum a parasztok beszélik meg azok. Tehát, hogy nem volt irodalmi magyar nyelv, és akkor egyszer csak berobbant Vörös Marti a saját maga által kitalált szavakkal, és bebizonyította azt, hogy igenis létezik magyar irodalmi nyelv. Úgyhogy ez később óriásit robbant, és ez alapozta meg. Hát a Bánkbán, a Embertragédiája és a Csongor és Tünde az ilyen szempontból elvitathatatlan, és hatalmas dolgokat tud magáinak ebben a korszakban. Viszont...
És hogy te ezt hogy nyúltál hozzá, azt a reklám után elmondjuk, vagy okay, hát elmondod.
Okay. Könyvmostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Folytatjuk a könyvmustrát, a vendégem Balassa Krisztián, és hát ott hagytuk abba, hogy hogyan is nyúltál hozzá te a Csongor és Tündéhez.
Igen. Ott tartottam, hogy Vörös Martinak az 1830-as években mivel kellett megküzdenie ahhoz, hogy ez a műve átmenjen, és hogy én közel 200 évvel később mit tudtam kezdeni egy olyan irodalmi anyaggal, amihez gyakran nekem is szótárt kellett használnom. Ilyen ez a sokszor idézett Dáb Pemét például. Olyan szavak, amiket nem tud az ember.
Dáb Pemét?
Igen, igen.
Ez micsoda?
Ez a boszorkányoknak a seprűje, cirok seprű. Rengeteg olyan szó és kifejezés van, amit ma már nem mondunk, ami, hogyha átemelnénk úgy, ahogy van, akkor hát leesne a vászonról. Tehát, hogy főleg a gyerekek, akiket megcéloznánk ezzel elsősorban, ha bár arra próbáltam célozni az előbb, hogy ez alapvetően nem gyerekeknek szánt irodalmi alkotás, hanem inkább felnőtteknek, ez az élet értelmével, a boldogság kereséssel foglalkozik, ezért nagyon... sokat kell ahhoz tennünk, hogy gyerekek számára is érthetően magyarázzuk el, vagy mondjuk el azt, hogy mi ez a mese tulajdonképpen.
De a cél itt szigorúan leválasztani a gyerekközönséget, hogy ez most nekik szóljon?
Nem.
Vagy középen maradni?
Igen, az volt a cél, hogy a gyerekek számára is érthető legyen, de a felnőttek számára is tartogasson mondani valót. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy ez a tervünk sikerül, és úgy sikerül valamit közölni ezzel, hogy megmarad a Vörös Marti féle anyag is, de közben Dargainak az ötletei is, viccei. Nekem az volt a legnagyobb elismerés, hogy hát nagyon fontos ilyenkor, Dargai rengeteg geget használt, rettetesen jó viccei voltak a későbbi műveiben, alkotásaiban, és én is csináltam ilyeneket, és amikor bekerült a filmintézethez, akkor dicsérték, hogy hát és ez az ötlet, hát ez tipikus Dargai, és hogy mennyire vicces volt az, amikor hát az Ilma és ők úgy vették, hogy az Dargai ötlet, pedig nem azok az én ötleteim voltak, csak próbáltam úgy csinálni, mint hogyha a Dargai lett volna. Úgyhogy ez iszonyatosan izgalmas időszak volt, és...
Hát itt viszont a zenei múlt, hogy megtanultál nagyon anyaggal átlényegülni, vagy az anyagba belelényegülni, nem? Mit azt használtad fel?
Igen, szerintem az alkotás az rendszerfüggetlen. Tehát az, hogy az ember létrehoz valamit, az mindegy, hogy zene vagy irodalom. Főleg, hogy nekem az volt nagyon érdekes felfedezni, hogy mennyire az irodalom és mennyire zene tulajdonképpen. Tehát, hogy minden innen indul ki alapvetően azzal, hogy ahogy beszélünk már, az is egyfajta ritmus és egyfajta zene, és hát ezt nagyon hasznos volt közben tudni, és ezzel együtt neki menni. Megpróbáltam minél több Vörös Marti anyagot megtartani a készülőműben, de természetesen kellett hozni egy döntést az alkotás alatt, az írás alatt, hogy, és ebbe Bodzsár Márkot kaptam, a rendezőt, a fejlesztőként, aki nagyon sokat segített, és akkor volt egy pont, amikor döntést kellett hozni, hogy két embert nem lehet követni egy adaptációnál, tehát hogy vagy Vörös Martit követjük, vagy Dargait, de döntést kell hozni. Tehát hogy mind a kettő nem lehet, mert akkor egy ilyen hibrid kiméra lesz a végeredmény, ami nem biztos, hogy jó a születőmű szempontjából, úgyhogy én Dargait választottam, természetesen a többiekkel egyetértésben, és így viszont meg rengeteg kifejezést, szép magyar nyelvi megvalósításokat próbáltam átmenteni, amint lehet. Remélem, hogy ez sikerült.
És akkor ebben az időszakban, amikor elkezdtél az írással foglalkozni, én úgy gondolom, hogy volt két elengedésed, el kellett engedned a forgatókönyv szövegét, és azt kellett mondanod, hogy pont, vége, nincs több macerálás, meg hát ott volt a könyveddel is, nem? Ez a pillanat, amikor letetted az utolsó mondat végi pontot. Ezek nehéz pillanatok?
Érdekes mód, hogy most így ezt így felhoztad. Ez a két dolog, ez különböző volt, bár nagyon hasonlítanak. A forgatókönyvet könnyebb volt elengedni. Ott valahogy rögtön egy kerek egész lett a végén. Persze az ember rengeteget csinosítgatja meg, foltozgatja meg. Ott volt egy másfél órás limit, és amikor úgy éreztem, hogy ez működőképes, akkor az időszűke miatt is mennie kellett ennek az anyagnak, úgyhogy azt könnyebben elengedtem. A saját munkámat viszont, ami teljesen önálló ötlet, az szinte lehetetlen volt. Ezt biztos te is ismered, ezt az érzést, ez maga volt a pokol. Tehát ezzel a könyvvel, nem tudom, 56 ezer változtatáson ment át, még azelőtt is, mielőtt a kiadóhoz került volna, és utána a kiadó és a főszerkesztő Toldi Veronika észrevételeivel is, kihúzásokkal, újraírásokkal, letisztázásokkal, ez nagyon nehéz, szinte lehetetlen volt elengedni, nem mertem kiadni a kezemből.
De itt te voltál a rögeszmés, vagy a szerkesztő volt a rögeszmés?
A szerkesztő az rettentesen jó volt, és támogató Veronika, de én voltam a rögeszmés, igen, ez már mániákusság, tehát, hogy az, hogy még akkor is van benne, még akkor is ki, ezt biztos, hogy nem mehet át így. Mert állandó, az a baj, hogy a saját anyaggal, amikor valaki saját anyaggal dolgozik, annyira belevakul egy idő után, hogy tanulni kell azt, hogy kell hátralépni. Mert a zenében is így van egyébként, ez egy nagyon érdekes észrevétel. Ez olyan, mint amikor az ember a parfümériába túl sok időt tölt el, és akkor ott van a kávébab jobb helyeken, kicsit megszagolgatja, és akkor a óra újraindul. Ez a zenében pontosan így van. Dolgoztam sokat stúdióban, és ott is az van, hogy hallgatom az énekeseket, hallgatom a zenei anyagot, szétszálazzuk a zenekart. Az elején még hallom, hogy hamis. Utána is hallom, hogy hamis, de már nem tudom megmondani, hogy hallom, hogy nem jó, de már nem tudom megmondani, hogy miért.
És ott mi a kávébab?
Ott a kávébab a szünet. Hogy azt mondják, szünetre. Hogy akkor 5 perc szünet, általában ilyenkor a hangmérnökök okosabbak, mint én, és akkor kézen fogva, Krisztián, most menjünk ki, jöjjünk vissza, és döbbenetes, hogy 5 perc múlva minden ugyanúgy működik, és a fülem újból használható, csak elfárad az ember, és utána ezek a dolgok összekavarodnak, úgyhogy ez a tanulság ebből, hogy jó szünetet tartani. Visszatérve a könyvhöz, ott is ugyanez a helyzet, hogy néha hátrább kell állni egy-két lépést, muszáj tanulni elengedni azt, amit csináltunk, és hogyha pár nap múlva, egy hét múlva, egy hónap múlva ránézünk az anyagra, akkor hirtelen világossá válik, és kiugrik minden, hogy mi az, ami még szerkesztésre szorul. De hogyha ebben benne vagyunk, minden nap, akkor ezeket szinte lehetetlen észrevenni, és bosszantó. Mondták, hogy muszáj, hogy elengedni, és még utána is fogunk benne hibákat találni, ezért így mindig félve.
Azóta félve, kinyitod?
Nem. Jó, nyitok. Egyszer kinyitottam. De tényleg úgy van az ember, hogy úristen, mit fog találni, amiután majd halálra idegeskedem magam, de persze elengedtem ezt a dolgot, tehát tisztában vagyok azzal, hogy ilyenre nem lehet törekedni, mert ebbe belepusztulunk.
És ott van egy finom átmenet az elengedés, meg az elégedettség között. Vagy azt ne is kérdezzem, hogy elégedett vagy-e vele?
De, megkérdezheted.
És
elégedett vagyok vele, igen.
A visszajelzések miatt, vagy te eljutott el arra a pontra, hogy kimondod magadnak, hogy jót írtam, és én ezt akartam írni.
Ja, az, hogy minősítsem, oda nem. Oda nem jutottam el. Igazából azzal vagyok elégedett, hogy elhatároztam valamit, hogy már pedig én ezt szeretném, hogyha ezt mások is olvasnák, és ez a célom, ez megvalósult. Aztán, hogy ez most jó-e vagy rossz, az már nem az én feladatom szerintem, hogy megítéljem, hanem a közösségi, amiben létezünk. Tudatosan készítettem magam arra, hogy hogy kell fogadni azt, hogyha az ember rossz kritikát kap. Nem tudom, hogy erre fel lehet készülni. Az Indexen jelent meg nemrég egy kritika róla, amikor megláttam, akkor szívszélhűdést kaptam, és nem tudom, percekig szívdobogásom volt, hogy Uramisten, egyrészt mi az a szörnyű kép, amit betettek rólam, másrészt mit fognak írni. És aztán utána...
És csak így az ujjaidon keresztül olvastad, de
igen, szavanként. Megkértem a páromat, hogy olvassa föl, mert én nem mertem felolvasni. És hát nagyon meglepő módon szerette Korcsmáros Felicia, aki írt róla nagyon kedves sorokat, úgyhogy persze, hát kritikát azt tanulni kell fogadni. Igen, ez is annyira különbözik, mert amikor az ember színházban, koncerten, zenekarral dolgozik, és előad valamit, amit a saját szűrőjén keresztül valósít meg, ott mégis van, ezért van az, hogy nyilatkozni másnak a dolgairól, más művekről sokkal könnyebben tudok, mint a sajátomról. Most már két helyen kellett erről beszélni, egyszer az Írókboltjában, amikor volt a könyvbemutató, és utána volt egy másik bemutató, ott volt László Ferenc a moderátor, meg voltak meghívott vendégek. Én nem tudom neked elmondani, hogy éreztem magam. Borzasztó, mint hogy mesztelenül ülnék egy társaság közepén, mindenki engem nézze, és ezt azért mondom, hogy azért furcsa tapasztalat, mert én az elmúlt évtizedekben hozzászoktam ahhoz, hogy én egyáltalán nem izgulok, hogyha mások előtt beszélnem, zenélnem, és előadnom kell valamit. Én ezt megszoktam, de mégis a saját munkám, hát végig azon rettegtem, hogy valami olyat kérdeznek, amire nem tudok válaszolni.
Hogy nem emlékszel, hogy mi volt a szövegben? Hát, ilyesmi praktikus
de érted,
voltak?
Hogy ez mekkora hülyeség? Hát ez egy baromság. Miért ne tudni? Hát a legjobban arra tudok válaszolni, amit én csináltam. És mégis ott rettegtem, hogy bele fog kérdezni. Most is felmerült, miközben idefelé jöttem, hogy mi lesz? Nem fog tudni válaszolni.
Most,
mit fog csinálni?
Most kénytelen vagyok belekérdezni valamiben, amit nem értek. Miért novella füzér? Hát ez olyan regény, hogy a fal adja a másikat, szerintem.
A kiadó vezetője Mészáros Sándor mondott róla érdekes meghatározást, ő lyukas regénynek hívta.
Lyukas.
Valahol, igen, valahol az átmenet a novella füzérek és a regény között. Ti, nem tudom, sikerült valami olyat csinálni, ami sehol nem lehet, műfajilag nem sorolható be. De hát tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy ezek különálló történetként is megállják a helyüket, onnantól kezdve novelláknak is hívod őket, és mivel összefüggő történetet adnak ki, hogyha egyben nézed, akkor ezt novella füzérnek hívjuk. De valóban ott van benne, hogy igen.
Hogy hát, minden mindennel összefügg, egy ilyen nagyon igen. Szoros szövedék.
Ami engem nagyon élveztem az írás alatt, az a tény, hogy aki elolvassa az egész regényt, az tulajdonképpen egy ilyen lukacsos hálóhoz hasonlítható valamit kap, tehát hogy megkapja azt, hogy időben itt és ott mik történtek, és hogy függenek egymásra össze a történetek, de mivel ez össze-vissza van leírva, a történet lineárisan csak az ő fejükbe áll össze. és ők érteni fogják azt, hogy hogy történtek a dolgok egymás után. Tehát én ezt nagyon izgalmas dolognak találom, hogy...
Igen, végül is volt benne feladat bőven, hogy össze tudjuk kapcsolni. Meg az volt a nagyon érdekes, hogy nagyon kevés szerethető karakterrel dolgoztál. A hallgatók, akik még nem olvasták a könyvet, annyiban segítek nekik, hogy Aranyvirág cserép, Boris Vian, Venyigeszú és a Plankton, egy ilyen teljesen megfoghatatlan, bolond, beteg világ, és nagyon nagy igazságokat állít, meg igazságokra kérdez rá, Blazovic Bálintokkal, és hasonló nagyon antipatikus szereplőkkel. Így az életedből kicsíptél antipatikus szereplőket, és kiírtad magadból?
Igen, nemrég rám írt egy újságíró, akit régről ismerek, már régi barát, és mondta, hogy elvitte magával a könyvet nyaralásra, és hogy sok szereplőt felismert belőle. Igen, hát ez nem véletlen, de természetesen hát igazából jelentősége annyira nincsen. Nekem a váltás életemben, amikor itt hagytam Magyarországot több évre, annak komoly okai voltak. Nagyon nehezen hagytam ott a színházat, amiben addig dolgoztam, és nagyon sok összetűzésem és nehéz időszak volt ott a hátam mögött, és egyszerűen nem volt más választásom, és nem tudtam más tenni, mint külföldre menni abban az időszakban. És még ott is megpróbáltak utánam nyúlni, szóval az egy nehéz időszak volt, és tulajdonképpen szerintem ennek valami kivetülése ez a könyv is, tehát hogy ebből született, meg azokból a karakterekből, akik megpróbálták lehetetlenné tenni ezt az időszakot, úgyhogy természetesen felismerhetőek.
És szerinted van olyan, aki magára ismerhet? Tehát annyira szolgálja, legépelted azt, amilyenek ezek a szereplők az életedből,
ja,
vagy azért van benne jó sok csavar?
Nem. Hát ihletői és múzsái vannak, amennyiben a múzsák lehetnek negatív dolgoknak is az ihletői, természetesen, akkor igen. Tehát, de hát nézd, a dolgok változnak, és ez a sok-sok év után, meg a megpróbáltatások, meg a tulajdonképpen szenvedés után mondhatom azt, hogy hálás vagyok nekik, mert hogyha ez nem történik meg, akkor ez a könyv sincs valószínű, mert...
Abban biztos voltál, hogy ezt az alapélményt, azt nem egy realista regényben, novellafüzérben írod meg, hanem egy abszurd világba helyezed? Ahol minden és annak az ellenkezője is lehetséges.
Ez nem volt tudatos. Az én világom az mindig ilyen, tehát, hogy nálam ezek a lehetetlen dolgok, én ezt
hogy
imádom.
Hogy valaki összetöpörödik és eltapossák. Egy centis élőlényé válik Panna, és eltapossa a Blazovic. Ilyen a világ.
Hát ezek,
kicsit amúgy ilyen?
Ezek metaforák. Itt nem az átváltozás a lényeg igazából, hanem az, hogy aki megteheti, az, hogy tesz tönkre másokat, csak azért, mert megteheti. Szerintem.
Aztán van a felütés, a magyar szavak ellopása. Itt indult a regény, vagy az alapélményeddel, hogy kiírod magadból azt, ami...
Az első, amivel indult, egyébként nagyon jól ráéreztél, ez a Panna volt, tehát a legelső novella, ami megszületett, az a Panna, akit eltaposnak volt, és utána született a magyar szavak ellopása. Akkor ezek még független novellák voltak, és akkor egy-kettő megírása után jött az ötlet, hogy ezeket össze lehetne dolgozni, és akkor ebből egy izgalmas történet alakulhatna ki.
A magyar szavak ellopása, az egy milyen pillanatodban jött? Egy ilyen álmos kedreggelen? Én ezen annyit gondolkoztam. Annyira sokat olvasok, de például ilyen típusú szöveggel nem találkoztam. Ezt nagyon-nagyon szerettem.
Aha, hát ahogyha belegondolunk, egy csomó minden.
Fiktív újságcikkek egymás utánja. Ez
ja,
az
ja, ja, igen, igen. És hát tulajdonképpen itt ez arról szól, hogy ugyanabban az országban élünk, és mégsem vagyunk képesek megérteni egymást, hogy elbeszélünk egymás mellett. Ugyanazok a szavak mást jelentenek más embereknek, és így gyártjuk az ellenségeket saját magunk számára, és próbáljuk egymást tönkretenni, meg kinyírni, miközben csak kompromisszumokra és megértésre lenne szükség. De,
és egyre fogynak
de azokat a
szavakat
már ellopták.
De hogy egyre fogynak a szavak szerinted? Most vonatkoztassunk el a regényettől.
Szerintem igen. Igen. Hogy nem tudunk egymással beszélni. Tehát, hogy ez az ötlet, ez innen jött.
És mi lehet a megoldás erre?
Hogy mindennek...
Mert azt nem mondod meg, azt nem villantod fel.
Hát szerintem egy könyvnek az a feladata, hogy kérdéseket tegyen föl. Legalábbis én ezt gondolom,
de
hogy...
De most nekem is az a feladata.
Nem, tényleg, hát hogyha ha választ is adnék rá, akkor ez egy ilyen didaktikus könyv lenne, amiben én elmondanám, hogy szerintem mi a megoldás, de Szerintem csak tegyünk fel kérdéseket, és akkor azzal már egy hatalmasat léptünk előre.
Jó, közben egyébként én számítottam egyfajta válaszra, de ezt nem tettem jól, mert hogy van egy darab szerethető karakter, az a Sanyi. Talán igen. Ő egy kicsit válasz erre a helyzetre, egy ilyen szomorú válasz. Neked nem? Írás közben? Igen. Sanyi egy hajléktalan karakter, aki küzd ebben az abszurd világban a teljes lehetetlenséggel.
Igen, és ő meg is érti a rendszert, tehát, hogy ő válaszokat kap, viszont ennek olyan nagy ára van, hogy tulajdonképpen ezzel kiradírozza magát az egész rendszerből. És hogy hát igen, eredetek Sándor, és utána lesz belőle Sanyi. Igen, annak, hogy válaszokat kapjunk, annak mindig ára van szerintem. És ő meg is fizeti ezt. De ő egy szerethető, szerencsétlen karakter. Egyébként szerintem a többi karakter is szimpatikus, ott van, ha már riporterről, és nem tudom, hogy az a rész téged. Persze mindegyiknek van.
A
Georgina rész? Igen, van egy riporter, amelyik olyan helyzetbe kerül, hogy borítékokat fogad el azért, amit tesz, és korrumpálódik ebbe a rendszerbe, viszont soha nem tesz fel olyan kérdéseket, amik kellemetlenek, és így egyre előrébb jut a ranglétrám. És ennek ezért cserébe viszont kővé változik szép lassan, és a végén már nem tud mozogni, meg beszélni sem. Tulajdonképpen ő is érthető szerintem.
Hát nem egy mereven szimpatikus karakter azért, sem.
De ha belegondolunk, ezzel küzdünk minden nap, hogy mennyit kell feladnunk a saját önállóságunkból, meddig hajolhat az a gerinc. Én rengeteg helyen veszem észre azt, hogy az emberek egyre hajlottabb gerincsel járnak, és a végén meg nem veszik észre, hogy már kúsznak a földön, de még úgy csinálnak, mintha minden rendben lenne. Szóval szerintem ezeket a dolgokat jó leírni, vagy jó, hogyha ezekkel szembesülünk, vagy ne, én úgy éreztem, hogy jó, aztán lehet, hogy...
És most benned rendben lett valami?
Ami hogy ezt kiírtam?
16 és 20 között nem volt rendben, amikor nem voltál itthon?
Ja, azt hittem az életkoromra gondolsz. Igen, én úgy érzem, hogy helyre kerültem most, úgy érzem, hogy jó helyen vagyok. És most azzal, hogy a COVID egy picit enyhül, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy ha bár nem térünk vissza oda, ahol voltunk, de már vannak arra utaló jelek, hogy esetleg lehet olyan dolgokat csinálni, amiket korábban nem. Így most már a színházzal is foglalkozhatok kicsit meg. Tehát, hogy szabadnak lenni nagyon jó. Ezt, amíg én... Bent voltam a színházban, és én állandóan, hogy mondják ezt, amikor nem közalkalmazott, igen, ez már azóta nincs, de hogy én állandóan az voltam. Tehát, hogy én kijöttem az iskolából, és én foglalkoztatott ember voltam, aki valamelyik színháznak, vagy valamelyiknek a tagja volt, és ezzel nem kellett foglalkozni a semmivel, cserébe viszont mindig azt kellett csinálnom, amit mondtak, semmi... Nagyon kevés önálló döntésem volt, és én mindig arról álmodtam, hogy szabad legyek, hogy szabadúszó, azt csinálhassam, amit szeretnék. Arra mondjak igent, amiben látok fantáziát művészileg, és nem azt, amit azt mondják, karmester úr, itt van, ezt kell megcsinálni, kim van a penzum, és utána úgy kell csinálni, mintha az művészileg vagy bármilyen szempontból értékes vagy hasznos dolog lenne a világ hallgatóságának, miközben ez nem így van. Tehát, hogy ez egy nehéz feladat, és utána úgy gondoltam Németországban a COVID előtt, hogy nekem most kell egy kis szünet, mert ott is olyan darabokat hoztak be Németországba, amit én már vagy csináltam, vagy pedig hát lényegtelen részlet, de hogy a németek is, amikor egyre kevesebb pénz volt, akkor elkezdtek áttérni a fél playback színházjátszásra, amikor taktjelbről megy a zene egy része, és a karmester úgy csinál, mintha. Na most ezt én a legnagyobb bűnnek tartom egy zenész színházban, hogy a nézőkkel elhitetjük, mint hogyha ez élő előadás lenne, valójában pedig nem. És ez nem is karmesteri feladat, tehát egy zenésznek annál nagyobb békjót, hogy kattog valami a fülébe, és neki arra kell rájátszania, mintha az élő zene lenne, ez a zenész színház halála szerintem. És hát ezeket a kompromisszumokat ott meg kellett hozni, és akkor Németországban mondtam, hogy ezzel eddig nekem nem kellett foglalkoznom, de akkor most egy kis szünetet kérnék. Pedig pont akkor kaptam volna határozatlan idői szerződést, ami Németországban felír a lehetetlennel. Az egy ilyen zeneigazgató helyettesi állás volt. És akkor nemet mondtam, azt mondtam, hogy szeretnék egy pár hónapot, nagyon megértőek voltak, mondták, hogy akkor majd várják, hogy mikor dolgozhatunk együtt legközelebb. Gondoltam, adok magamnak egy-két hónap pihenőidőt, és kitört a COVID. És ez a vigyázz, mit kívánsz, ez a könyvben is egyébként sokszor megtörténik, hogy ezt szerettem volna, és valóra vált egy pandémiás helyzetben, amikor viszont szabadúszó lettem úgy, hogy viszont semmi munka nem volt. Mert azok, akiknek állásuk volt, azok legalább megtarthatták, és akkor valami volt, nekem semmi. Tehát, hogy ott maradtam egy légüres térben, és örültem a szabadságomnak. Tehát ez ilyen költői.
De hát mindenki így legyen szabad, ahogy te lettél. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Könyvmosta. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en. 92.9-en.